Az kérdés, hogy az emberek miért utálják Istent. És még mielőtt ezt a kérdést megválaszolnánk, fontos megválaszoljuk azt a kérdést, hogy valóban utálják az emberek Istent, a magyarok utálják Istent, ez tényleg így van? És ez egy kényes kérdés. Kényes kérdés, mert úgy utáljuk Istent, úgy gyűlöljük Istent, hogy nem is tudunk arról. Sőt, legdurvább az, hogy az ember úgy gyűlöli Istent, úgy utálja Istent, hogy Isten nevében, Jézus nevében. Mert az ember annyira gyáva, annyira alattomos, hogy nem képes, arra nem hajlandó, hogy nyíltan kimondja és felvállalja, hogy ő utálja Istent, ő gyűlöli Istent. Mert tudja, hogy hát az nem jó olyant mondani, nem jó olyant mondani, hogy Istent gyűlöli, vagy Istent utálja. Jó Istennel, jó baráti viszonyban lenni, jó haver lenni. Az ember fél kimondani azt, hogy utálja Istent, vagy pedig gyűlöli Istent. Márpedig aki ezt őszintén felvállalja, azoknak jó esélyük van arra, hogy később barátságba kerüljenek Istennel. Valódi és őszinte barátságba kerüljenek Istennel. Viszont akik ezt nem vállalják fel, hanem az ő nevében gyűlölik és utálják őt, azokat még Isten sem tudja megmenteni. Érthető, amit mondok? Tehát akik Isten nevében és Jézus nevében gyűlölik Istent, utálják Istent, azokat még Isten sem tudja megmenteni. Ezért beszéltem már többször arról, hogy az ateisták, vagy akár a materialisták, ugye a pénzfüggő emberek, anyagias emberek, előbb-utóbb megtörténhet velük, hogy jól laknak az anyagiassággal, avval a meddőséggel, meg avval a sivár életvitellel, amit élnek az anyagiasságban, a pénzfüggőségben, és lehet, hogy elkezdi keresni Istent, és megismerik Istent. És Jézus beszél róluk, azt mondja, hogy a vámszedők, a pénzfüggők, a materialisták közelebb vannak a mennyek országához, mint ti, hamarabb meglátják a mennyek országát, mint ti, vallásos képmutatók. Ezt mondja Jézus. Tehát ezért, akik tisztességesen felvállalják, hogy ők ateisták, vagy materialisták, vagy okkultisták, vagy sátánisták, azok még menthetők, mert ők hidegek. Róluk mondja Jézus, hogy hidegek. Azt mondja, bár csak hideg lennél, vagy forró, te sem hideg nem vagy, sem forró, sem hév nem vagy. Kiköplek a számból, az igéből, az élet szavából kivetlek téged, mert nincs amit kezdek veled. Átadlak a sátánnak, az ördögnek, hogy akkor legyél hideg, ne legyél langyos, muszáj kiveselek a számból, az igéből, az én szavamból, az élet szavából, kiköplek, kihajítalak, hogy akkor inkább legyél hideg, mint sem langyos, mert mivel hogy langyos vagy, nincs amit kezdek veled, és kik a langyosok? A langyosok azok, akik Isten nevét is használják, Jézus nevét is használják, róluk is beszélnek, és hisznek ők a jó Istenben. Legalábbis magukkal elhitetik azt, hogy hisznek Istenben, mert tudják, hogy Isten nélkül gáz van. Ezért nem merik felvállalni azt, hogy ők nem hisznek Istenben, hanem azt mondják, hogy hisznek ők a jó Istenben. És így, mivel ezt mondják, létrehoznak az agyukkal egy jó Istent, az elméjükkel, a szürke állományukkal, a koponyában lévő tekervényes kígyóval létrehoznak egy jó Istent, egy olyan Istent, amelyik megfelel minden elvárásuknak, minden kívánságuknak. Nekem is volt már ilyen jó Istenem, ezért senkit nem nézek le, de ezt muszáj elmondjam, emberek. Ezt muszáj elmondjam, hogy a jó Isten a nyomorúságba, a betegségbe, a félelembe, a gyötrelembe és a pokolba visz. Ez a jó Isten, amit az agyaddal létrehoztál. Ugye az első két parancsolat, amit figyelmen kívül hagy a székely, a magyar, az amerikai és mindenki. Hogy ne legyenek előtted más istenek. Én az Úr vagyok, az ég és a föld teremtője. Ne legyenek előttem más isteneid neked. A második parancsot, amit kilopott a katolikus vallás, meg a a kereszténység kivett és teljesen a katekizisben figyelmen kívül hagyott, ne csinálj magadnak faragott képeket semminek a hasonlatosságára. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert óriási baj lesz ebből. Tehát magyarul ne hozzál létre magadnak isteneket se az agyaddal, se a kezeddel, se a lábaddal, se az ajkaiddal semmilyen módon, mert el fogsz veszni, tönkre fog menni az életed, belemész a nyomorúságba, a betegségbe, a fájdalomba, félelembe, békétlenségbe, és félelmedbe fogsz elpusztulni és bemenni a pokolba. A két legfontosabb parancsolat, ugye a 10 parancsolatból az első 2, ami ugye arról szól, hogy milyen kéne legyen az embernek a kapcsolata mindenható Istennel. Inkább akkor ne legyen semmilyen. Inkább mondd azt, hogy nem hiszek. Én is inkább akkor azt kéne mondjam, hogyha mintsem, hogy langyos legyek is, és ne ragaszkodjak az ő szavához. Nekem is szükséges inkább azt mondjam, hogy én nem hiszek Istenben. Egyszerűen nem tudom követni, valami nem stimmel, nem érzem jól magam az ő jelenlétében. Ezért én nem akarok hinni benne, nem akarok én vele foglalkozni. Inkább leszek ateista, vagy kommunista, vagy materialista. Teljesen mindegy. Jobb nekem, mintsem, hogy az agyamban létrehozok én egy jó Istent, egy olyan jó Istent, amelyik mindig megfelel az én minden kívánságomnak, és egyetértésben van az én jóságommal, az én jóságról alkotott elképzelésemmel. Ilyen a jó Isten. Mindig összhangban és egyetértésben van az emberek jóságról alkotott elképzeléseikkel. Viszont az emberi jóság mészáros emberek. Az emberi jóság gyilkos. Az emberi jóság az emberölő. Egymást, hogy igazából nem a rosszassággal öljük meg, hanem a jósággal. A szeretet nevében nyaljuk, faljuk egymást, puszíjuk, egymás seggét is megcsókoljuk. Az emberi jósággal mészároljuk le az embertársainkat, emberek. Tehát jobb lenne nekünk rossz lenni, mint emberi módon jó lenni. Aki felvállaltan rossz, aki rossz és azt mondja, nem is akarok én jó lenni, elegem van nekem ebből a világi jóságból, én inkább rossz leszek. Az ember sokkal közelebb van Istenhez, mert ő szembesülni fog a döntésnek a következményével, és amikor összeomlik, akkor talán meghallja az élő Isten életre hívó szabát, és fel fog támadni. Viszont az emberi jóság az félelmetes. Az emberi jóság mészáros, gyilkos, emberölő. Érthető? Ez az emberi jóság. Tehát ugye az első két parancsolat az megmutatja, hogy milyen kéne legyen az embernek a kapcsolata az ő teremtőjével. Tisztelje a mindenható Istent mindenek előtt és mindenek fölött, vágyakozzon az ő szavának, az ismeretére, azt cselekedje, amit ő, ez nem kell semmiféle vallás, ragaszkodj az élő Isten szavához. És hogyha ragaszkodsz hozzá, ha kívánod őt ismerni, ő azt mondja, kijelenti magát neked. Mindenkinek a mindenható Isten kijelenti magát, az élő Isten, az ég és a föld teremtője. Kivétel nélkül mindenkinek. És hogyha ragaszkodsz az ő szavához, akkor van békesség, van életöröm, még itt a földön is, amint a mennyben, úgy a földön is. Na de mi létrehoztuk a jó isteneket, és akkor így meggyőztük magunkat, hogy mi hiszünk Istenben a magunk módján. Igen, ám csak a probléma az, hogy az életre nem lehet bemenni csak Isten módján. Úgy, ahogy ő megmutatta Jézus Krisztus által, akiben ő testé lett, mert mi belezuhantunk a testbe, a matériába, a testiségbe, a földhöz ragadságba. Ezért szükséges volt, hogy a mindenható Isten testi legyen Jézus személyében, hogy megmutassa nekünk az útat, a visszaútat az Édenbe, hogy ne vesszen el mindenki, némelyek meneküljenek meg, némelyek támadjanak fel a lelki halálból. És megmutatta nekünk a visszaútat azok számára, akiket ugye érdekel nyilván. Na de mi úgy vagyunk evel a visszaúttal, hogy nem tetszik az nekünk, nem tetszik az nekünk, tehát hogy igazából, ahogy mondtam az előbb, a székely ember, a magyar ember utálja Istent, gyűlöli Istent, és a legnagyobb probléma az, hogy leplezett módon gyűlöli, tehát kevés tisztességes Isten gyűlölő ember van Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön és Magyarországon. Mert a tisztességes Isten gyűlölő az felvállalja, hogy ő gyűlöli Istent, őt nem érdekli Isten. És az ilyen emberek ugye hidegek, ilyeneket könnyebben meg tudja menteni a mindenható Isten. Viszont az alatomos Isten gyűlölő, aki utálja Istent, úgy gyűlöli Istent, hogy Isten nevében és Jézus nevében. Elmondom, hogy hogyan történik az Isten tagadása Isten nevében. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, mennek is földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Tehát én addig mondom, olyan sokszor elmondom, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, hogy a végén elhiszem, hogy tényleg hiszek benne. Tehát a konzervatív keresztény, székely vagy magyar, ő gyakorlatilag el van hitetve. Ő azt hiszi, hogy hisz Jézusban. Ő olyan sokszor mondta már, hogy hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, hogy ezt ő elhitte. Elhitte, hogy hisz Jézusban, annélkül, hogy ismerné az ő szavát, az ő életre hívó szavát, ami fel tudná támasztani a lelket, az alvó lelket, a egyre csak torzuló lelket. Tehát a keresztény ember így tagadja Istent, hogy közben azt mondja, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. A modern, spirituális ember viszont úgy tagadja Istent, hogy körülbelül, tehát hogyan most elmondom, hogy hogyan kezdődik az Isten tagadás spirituális módon, modern, spirituális módon. Hát a Bibliát azt nagyon sokszor átírták a vatikáni, nem tudom, hányadik zsinaton 320-ban, meg 528-ban, meg 66600-ban, teljesen mindegy. És az ember inkább elhiszi ezt, mintsem, hogy megnézze, hogy te, én hallottam azt is, hogy átírták, azt is, hogy nem írták, hát elolvasom, és hogyha van Isten, fohászkodok, hogy segítsen nekem megérteni, hogy tényleg van abban valami, van annak lényege, üzenete, mondani valója, ébresztő jellege. Tehát mintsem, hogy az ember megkérdezze, hogyha van Isten és él, akkor hát ha segít megkapni a választ egy olyan kérdésre, hogy vajon a Bibliát átírták, vagy lehet azt használni valamire még mindig, hanem inkább azt mondja, hát amúgy is átírták 400-szor, miért nem 400-szor és félszer, miért pont 400-szor? Na mindegy emberek, nagyon veszélyes dolgok történnek. Az ezotériában, a New Age spiritualitásban őrű dolgok történnek, az embereket valósággal elszakítják Istentől, és elveszik tőlük még azt a lehetőséget is, hogy valamiképp megismerjék őt. Mert meggyőzik őket arról, hogy jaj, hát az a Bibliát azt már annyiszor átírták, és meghamisították, és rosszul fordították meg minden, hogy nem érdemes elolvasni. Egy ember elmondja, hogy ő nem tudom, hogy hányszor elolvasta a Bibliát, a Budin is azt olvasta, és meggyőzi a többeket, hogy nem érdemes, higgyétek el nekem. Én sokszor elolvastam, de nem, egyszerűen nem érdemes. Én a Budin is azt olvastam, éppen azt nem mondja, hogy azzal törölte ki a fenekét, és meggyőzi az ő követőit arról, hogy a Bibliát nem érdemes olvasni, mert át van írva, hamisítva van 400-szor, meg ilyenek. És így kezdődik az Isten tagadás az ezoterikusok körében, a modern spirituális vallások köreiben, hogy a Bibliát átírták, tehát először ugye, ami kézzelfogható, amire lehetne alapozni, ami mellett Isten ma is bizonságot tesz erővel és hatalommal, azt a hazugság tárgyává teszik. Tehát így tagadják Istent. A katolikusok úgy tagadják, hogy azt mondják, hogy minden vasárnap elmondják, hogy hiszek egy Istenben, és hiszek Jézus Krisztusban. Tehát meggyőzik az agyukat, hogy ők hisznek benne. De amikor arról van szó, hogy oké, hiszel benne, de hogy hiszel benne? Érdekel, hogy ő mit mondott? Nem, az nem érdekel. Engemet az érdekel, hogy elmegyek a templomba, és elmondom azt, hogy hiszek egy Istenben, és hiszek Jézus Krisztusban. Tehát nem érdekel az élő Isten szava senkit jóformán. Alattomos dolgok történnek. Alattomos dolgok, úgy gondolom, hogy ezért nagyon sokan fognak fizetni, és hatalmas árat fognak fizetni, hogy elhitették az emberekkel, a követőikkel, a magyarokkal, a székelyekkel, hogy ők hisznek Istenben. Tehát el vannak hitetve, hogy hisznek Istenben, miközben nem hisznek benne. Sőt, tagadják őt, sőt, nem is akarnak hallani róla. Tehát az, hogy a székely ember, az átlag székely, az átlag magyar, hogy utálja, meg gyűlöli Istent, ez teljesen biztos. Mert hogyha, tehát én például, hogyha van nekem egy munkaadóm, egy főnököm, és azt mondom, hogy én szeretem a főnökömet, az azt jelenti, hogy én Ismerem az ő stratégiáját, ismerem az ő elképzelését, örömmel teljesítem azt, örömmel dolgozok neki az ő cégénél. Vagy hogyha van nekem egy földrajztanárom, és azt mondom, hogy szeretem a földrajztanáromat, az azt jelenti, hogy amiről ő beszél, azt én örömmel hallgatom. Szeretem a stílusát, szeretem azt, ahogy ő oktat, ahogy nekem elmagyarázza azt, amit ugye, amihez ő ért. Tehát igen, hitelesen mondom azt, hogy szeretem. Hogyha valaki szereti Istent, akkor ő ugye szereti azt, ahogy Isten őt tanítja, és le van írva, de hogyha nem volna leírva, akkor mi évek óta bizonságot teszünk, és ugye vannak többen Isten gyermekei vallástól függetlenül, akik bizonságot tesznek arról, hogy Isten hogy tanítja őket. És elmondják azt, hogy Isten engemet így tanít. Éjjel és nappal, nappali látásokban megértések, kijelentések, éjszaka is álmok, meg különböző élethelyzetek, amiből tanulok, szembesülök, és érzem azt, hogy jót tesz a lelkemnek. Tehát mi elmondjuk azt, hogy tanít minket Isten. És ugye valamelyest hiteles, mert meg tudom nevezni azt, hogy ezt és ezt és ezt tanultam ma Istentől, ezzel szembesültem, ezt értettem meg, és így tovább, és így tovább. Tehát azt tudja azt mondani, hogy hisz Istenben, vagy az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki tényleg meg tudja mutatni azt, hogy én ezt és ezt tanultam tőle, ezt hallom, ez a mindennapi kenyér, amit kaptam tőle. Na de ez úgy történik a vallásos, ugye a legnagyobb világvallás, ugye katolikus vallás, ez úgy történik, hogy az emberek úgy vannak ejtetve azzal, hogy hisznek Istenben, hogy közben nem ismerik az ő szavát, az őké, nincsen személyes kapcsolat, nem tudják, hogy Jézus azt mondta egymás után háromszor, mondta ezt Nikodémusznak, hogy fontos újjászületni. Aki nem születik újjá, az nem láthatja Istent, nem láthatja Isten országát, amely mellesleg mi bennünk van, és mi közöttünk kell, hogy legyen. De aki nincs újjászületve, az nem láthatja. Nem teszik fel a kérdés, hogy mi az, hogy újjászületés, minket nem érdekel. A papbácsi ilyenről nem beszél, többi minket nem érdekel. Elmondjuk jövő héten is azt, hogy hiszünk egy Istenben. Hát egy Istenben ugye hiszünk. Hát elég durva. Tehát nem azt mondja, hogy hiszek az egy Istenben, hanem hiszek egy Istenben. Ugye ez úgy is... Úgy hallatszik egyébként, ugye nyelvtanilag is, hogyha az ember belegondol, hogy hiszek egy Istenben. Van egy millió Isten, és én azok közül egyben hiszek. Egyben. Az egy millióból egyben hiszek. Ha hiszek egy Istenben. Hogyha azt mondom, hogy hiszek az Istenben, akkor ez meg van határozva. Hiszek a jó pásztorban, ez meg van határozva. Mert tudom, hogy van egy jó pásztor, a jó pásztor, és nincs más jó pásztor. Nincsen sok más a jó pásztor. Mivel, hogy az van, úgy van leírva, hogy a jó pásztor, ebből következik értelemszerűen, hogy jó pásztor egy van, és én a jó pásztorban hiszek, hiszek az Istenben, határozott névelő, meg van határozva. Isten egy van. Tehát azáltal, hogy azt mondom, hogy hiszek az Istenben, azt mondom, hogy az egy élő Istenben. Nem az egy millió közül egy Istenben hiszek, hanem az Istenben, az egy igaz élő Istenben, aki nem csupán egy bibliai, mit tudom én, passzus a Bibliában, egy bekezdés, hanem élő, tapasztalható valóság, és ahogy egy apuka vagy egy szülő a gyermekét szereti, neveli, beszél hozzá, úgy az élő Isten is beszél az ő gyermekeihez. Hiszek az Istenben, aki megmutatta magát nekem, aki úgy szólt a prófétája által, hogy kiálts hozzám, ha hitetlen vagy, ateista, materialista vagy, agnosztikus vagy, vagy bármilyen problémád van, fájdalmakban, nyomorúságban, kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, hogyha van a szívedben alázat, szerítség, én válaszolni fogok. Ezt mondja Jeremiás próféta által mindenható Isten, Jeremiás 33:3, olvasd el. Kiálts hozzám, és megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat. És ez valóságosan történik, és akkor már mondhatom azt, hogy hiszek az Istenben. Mert Isten csak egy van. Vagy pedig hiszek Istenben. Még ez is sokkal tisztább megfogalmazás, ugye? Mert hogy azt mondom, hogy hiszek Istenben, akkor erről, ez megint úgy hangzik, hogy hiszek Istenben, akkor feltetőleg nincs más Isten. Mert azt mondtam, hogy hiszek Istenben. Hiszek Istenben. Tehát nincsen más Isten. Egy van, s abban hiszek. Vagy ha azt mondom, hiszek az Istenben, akkor is megvan határozva, hogy igen, az élő Isten. De ha azt mondom, hogy hiszek egy Istenben, ott már óriási problémák vannak. Ez olyan, hogy hiszek egy biciklivel, emberek. Hiszek egy bicikliben, vagy hiszek egy alsó lepedőben. Van, mit tudom én, 1000 milliárd alsó lepedő a világon, és én azok közül hiszek egyikben, egyben, egy alsó lepedőben, emberek. Félelmetes. Tehát, hogyha a nyelvtanórán, magyar nyelvtanórán figyeltünk volna, akkor már le kéne, ugye, tudjuk buktatni ezt a kijelentést, hogy hiszek egy, ez gyanús, emberek. Ez nagyon gyanús. Na, így tagadja a katolikus ember Istent, hogy azt mondja, hogy hiszek egy Istenben. Hogyha azt mondaná a templomban minden vasárnap, hogy nem hiszek egyetlen egy Istenben sem, nem hiszek Istenben, akkor még volna esélye, hogy meglássa Isten országát, mert akkor szembesül azzal az ő agyában is, az ő szürkállományában, hogy ő teljesen hitetlen. Tehát a hit az arról szól, a keresztény, a modern és a konzervatív keresztény hit arról szól, hogy az embereket meggyőzi arról, hogy hisznek Istenben, miközben nem hisznek Istenben, és nem is ismerik, és nem is kívánják őt megismerni. Ez a durva. A spirituális tanok, a modern spirituális tanok, az ezotéria viszont úgy viszi istentelenségbe az embereket, hogy azzal kezdődik, hogy elmész egy ilyen tanfolyamra, akármilyen tanfolyam is legyen az, ilyen spirituális tanfolyam azzal kezdődik, hogy jó, hát a Biblia az át van írva nagyon sokszor, de az, hogy ti is istenek vagytok, azt a Bibliából idézik, mert az még jó, az jó nekünk, mert a Bibliában is megvan írva, hogy ti is istenek vagytok, hát akkor te is Isten vagy. Ezzel kezdi, elmész egy ilyen kurzusra, ezó kurzusra, nagyjából ezt már mindenhol mondják, mert hogyha nem mondják ezt, akkor azt mondja a másik, hogy te, én erre a kurzusra nem járok, mert a másikon már az első órán azt mondják, hogy Isten vagyok. Hát akkor oda fogok menni, ahol nekem azt mondják, hogy Isten vagyok. Amúgy is Isten akarok lenni, én magamban akarok bízni, magamban akarok hinni, én magamat akarom imádni és szeretni, magamban akarok úgymond ha saját értelmemre akarok támaszkodni, akkor nekem egy olyan kurzus kell, nekem egy olyan tanfolyam kell, ahol már az első órán azt mondják, hogy Isten vagyok. Nem, hogy mit tudom én, fizetek 500 eurót, és akkor majd egy fél múlva elmondják, hogy Isten vagyok. Az első órán mondják el, hogy Isten vagyok. Nekem olyan kell. Na, ezt teszi a modern spiritualitás, és így eteti be az embereket, így téveszti meg az embereket, és tartja benne a sötétségben őket. Tehát, hogy az ember utálja Istent, vagy gyűlöli Istent, vagy nem, hát a válasz az, hogy igen, nem is kérdés, emberek. Tehát gyűlöljük Istent, utáljuk Istent, de sajnos nem tisztességesen. Hogyha azt mondanánk, úgy imádkoznánk reggel és este, hogy nem hiszek Istenben, ma is csak magamban fogok bízni egész nap, este lefekvéskor is fogok imádkozni saját magamhoz, nekem nem, megvallom a számmal, nem kell nekem Isten, akkor Isten meg tudna minket menteni, mert hidegek lennénk. De mivel alatomosan langyosak vagyunk, nem csak, hogy langyosak vagyunk, ahogy mondja Jézus, lágymelegek, hanem alatomosan langyosak vagyunk, mert az agyunkat meggyőzzük arról, hogy mi hiszünk Istenben. De nem érdekel minket az ő szava. És ma volt egy érdekes beszélgetésem egy kedves fiatalemberrel, hát velem egykorú fiatalemberrel, és szóba jött nyilván Isten is, hát nincs ahogy ne jön szóba, tehát nem lehet elkerülni. Azt mondja Jézus, ő a kőszikla, nem lehet elkerülni. Tehát az ember előbb-utóbb bele fog ütközni, mindenki bele fog ütközni. Az ember vagy szereti Istent, vagy pedig káromolja őt, vagy pedig hiába veszi a nevét, egyfolytában istenezik ő, egyfolytában naponta 10-szer, vagy 20-szor, vagy 100-szor használja az ő nevét, de úgy, hogy káromolja. Tehát illetlen helyen, teljesen fölöslegesen veszi az ő nevét, nem pedig úgy, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy én félem az ő nevét, mert ő az én teremtőm, ő az én ugye mennyei édesapám, tehát tisztelem őt. És ha kimondom az ő nevét, akkor tisztelettel mondom ki az ő nevét, mert tudom, hogy tőle kaptam az életet, tőle kapom a mindent, ami szükséges az élethez. És ezért ugye tisztelem, tehát félve mondom ki az ő nevét, és csak akkor mondom ki az ő nevét, ha szükséges, hogyha az ő törvényéről beszélek, vagy pedig az ő arról, hogy mit tett ő velem, mit tett az ő az életemben, a családom életében, a barátom életében, milyen csodát tett, hogyan tanított, hogyan biztatott, hogyan vigasztalt, hogyan dorgált meg. Amikor ugye, ha így beszélek róla, az teljesen rendben van, de amikor teljesen fölöslegesen, ugye, tehát ilyen kötőszóként használom az ő nevét, vagy pedig undort fejezek ki az ő nevével, nem tetszést fejezek ki az ő nevével, vagy akár, tehát akármilyen környezetben, hogyha teljesen fölöslegesen veszem az élő Isten nevét, akkor én káromlom őt. Ezt az Ószövetségben a zsidók között ezt halállal büntették. Ha valaki illetlenül kimondta az élő Isten nevét, vagy utalt a mindenható Istenre, de illetlenül, fölöslegesen, hiába vett az ő nevét, megölték. Hát akkor volt törvény, most már mindenki kisisten, mindenki saját magában bízik. Tudom, emberek, én is ezt csináltam. Csoda, hogy még élek. Ez történik. Tehát utáljuk Istent, nem is vitás, nem is kérdés, és a legdurvább az, hogy leplezetten, tehát sumákol, sunyi módon utáljuk Istent. Úgyhogy ilyen emberi jósággal, ugye burkoljuk azt, meg ilyen akár vallásos cselekedettel, vagy pedig humanizmussal, vagy különböző módon, ugye akár dumával, különböző módon, tehát burkoljuk azt, hogy tulajdonképpen mi utáljuk Istent. És igen, ez a fiatalember azt mondta, hogy hát ő nem hisz Istenben, azt mondja, tehát van neki nagyon kellemetlen tapasztalata, egész gyermekkorában őt kötelezték templomba járni, hittanórára, vallásórára. Ugyanez volt velem is, elmondtam, hogy ne érezd magad kisebbségben. Én is körülbelül ugyanezt kaptam, nagyjából ugyanezt kaptuk mindannyian. Kötelező volt templomba járni, kötelező volt vallásórára, hittanórára járni. Nekem sem tetszett, ha tettem, akkor meglógtam én is. De elmondtam neki, hogy én találkoztam az élő Istennel, a feltámadt Krisztussal, és az élő Isten az olyan sokkal valóságosabb, mint mi ketten. Ő ki tudja jelenteni magát, hogyha mi valóságosan vágyunk arra, hogy megismerjük az igazságot. És láttam, hogy ez a személy ugye gyermekkorától fogva valláskárosult. És igen, van abban valami, drága embertársak, hogy a katolikus vallás gonoszságai miatt is sokan úgymond eltávolodtak Istentől. Mivel, hogy ugye hamis tanokat tanítanak, olyan dolgokat tanítanak, ami nincsen benne az élő Isten kijelentésében, amihez neki semmi köze nincsen jóformán. És azt is lehetne mondani, hogy jogos az, hogy nem hiszünk abban az Istenben, amit a katolikus vallás bemutat. És nem csak a katolikus vallás, hanem más vallások is sajnos megbotránkoztatták az embereket. És most keményet fogok mondani, ugyanis nekem meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek, akik miattam nem hisznek Istenben. Mert nem tetszett az, lehet, hogy valamit rosszul fogalmaztam, nem úgy mondtam, hogy kellett volna. Volt, hogy emberi indulatból szóltam, egyes embertársaimat megbotránkoztattam, és miattam nem hisznek Istenben. Isten könyörüljön rajtam, hogyha tényleg ezt megtettem. Valószínűleg, hogy megtettem, nincs is kétségem, ugye. Vakbuzgóságom miatt, vagy gyarlóságom, bűnöm miatt, vagy bármilyen okból kifolyólag, teljesen biztos, hogy volt olyan, hogy egyes személyek akár az én személyem miatt fordultak el Istentől, viszont el kell mondjam azt is, hogy akik miattam elfordultak Istentől, azok valójában sosem ismerték meg őt, sosem vágytak arra, hogy teljesen megismerjék őt, mert ő elmondja, hogy ha te bennem hiszel, akkor a teided már nem függ Bodó Attilától, sem a katolikus vallástól, sem a hitgyülekezetétől, sem a Jehova tanúitól, mert van egy személyes kapcsolatunk. Ez pont olyan, hogy a feleség nem szereti a férjét, mert mit tudom én, az ő férjéről, az ő férjének egy barátja valami rosszat mondott, hogy hát képzeld, a férjed ezt csinálta, azt csinálta. Hát nem egyszerűbb, hogyha azt, hogy megkérdezted, drága férjem, drága uram, ugye, te vagy a házura, de igaz, amit az ember mond, gyere, beszélgessünk. És akkor a férfi elmondja, hogy te. Az igazság az, hogy ez történt, az, amit ő mondott, az nem történt. Akkor ugye tiszta víz van a pohárban, és ugye megvan oldva a keleti kérdés, ugyanez ugye megtörténhetne a mindenható Istennel. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem kell neki az Isten, az, akiről én beszélek, nincs ezzel semmi gond, de akkor ismerd meg őt személyesen, Mert bennem csalódhatsz. Holnap, hogyha nekem rossz napom lesz, hogyha én elbukok, ha engemet megkísértenek, vagy provokálnak, belemek a provokációba, hogyha én elesek a hit útján is, az én hitem úgymond megsebesül, akkor amiatt a seb miatt akár te is elbukhatsz, hogyha a te hited rám épül, és nem az élő Istenre, egészen pontosan nem az ő kijelentésére, Jézus Krisztusra, akit szégyel Gyergyó Szent Miklós, Székelyföld és magyar kereszténység. Szóval arra akarok lyukadni, hogy noha van olyan, hogy bizonyos emberek vallások miatt, vagy vallási vezetők miatt, vagy akár bizonságtevők miatt megbotránkoznak, és ezért nem keresik az élő Istent. Ilyen tud történni sajnos. Ez valóságos dolog, és nagyon sajnálom, hogyha valakivel ilyen történt, velem is történt ilyen, én is voltam így, ilyen módon megsebezve, én is voltam ilyen módon megbotránkoztatva a vallásban, ugye a vallás által, vallások által, vallási szervezetek által. Láttam olyan YouTube-os videókat, hogy az Isten nevében ezt meg azt csináltak, ugye, és akkor ugye nagyon meg voltam kísértve, akkor nekem nem kell Isten. Hogyha is ilyen Isten, akkor nekem nem kell Isten. Igen, ám, de Isten hűséges, és látta, hogy a szívemben mi van, azt mondja, hogy még próbálkozok vele, gyerekettel beszélgessünk, ne figyelj te se a katolikus vallásra, se a hídgyülekezetére, se a Jehova tanúira, se a baptistákra, se a szombati, gyere beszélgessünk ketten. És hogyha te ezt hallod, hogy az Úristen felkínálja számodra azt, hogy veled személyesen beszélget, és te azt mondod, hogy te nem hiszel Istenben, mert a katolikus vallás, meg a pápa, meg a, mit tudom, a pápának a keresztanyja, meg a nem tudom én mi, akkor azt jelenti, hogy tényleg nem érdekel az igazság. Akkor te már úgy igazából te már döntöttél a saját sorsod, a saját lelked fölött. És én bizonságot teszek, drága hallgató, bárki is legyél te, aki ezt a felvételt hallod, hogy az élő Isten beszél mindenkihez. Tehát ez többször le van írva, ahogy az előbb mondtam, Jeremiás könyvének a 33. részében, a harmadik bekezdéstől, azt mondja a proféta által Isten, hogy gyere ide hozzám, gyere beszélgessünk, kiálts hozzám, van-e benned alázat? Kívánod-e megismerni a teremtődet? Igazságban akarsz-e járni? Gyere, beszélgessünk! Az Ószövetségben is hívta mindenható Isten a profétái által az embereket, hogy ő hozzá forduljanak személyesen, és az Újszövetségben ezt a hívást megpecsételte, örökre megpecsételte. Ő azt mondta, hogy imé az ajtót előtt állok, a szívet ajtója előtt állok és zörgetek, hogyha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád és veled vacsorázok, te én velem, lesz egy személyes kapcsolatunk, mint amilyen kapcsolata van a vőlegénynek a mennyasszonnyal. Ezért beszél Pál apostol ilyen allegóriával, ilyen hasonlatokkal az Isten és ember kapcsolatáról, hogy ő ugye a vőlegény, és az ember ugye a mennyasszony, tehát Krisztus a vőlegény, Krisztus lévén Istennek a szava, az ő kijelentése, és az ember a mennyasszony. Olyan kell legyen az ember kapcsolata az ő teremtőjével ahhoz, hogy az ő lelke ne sorvadjon el, ne torzuljon el, ne rohadjon bele az emberi testbe. Ilyen kéne legyen a mi kapcsolatunk a mindenható Istennel, az ég és a föld teremtőjével. De viszont ugye az ember azt mondja, hogy Isten teremtette az embert jónak. Ő jónak teremtette, igen, nem, de az emberek kerestek sok elgondolást. Kerestünk sok elgondolást. És ugye, hogy nekem is milyen könnyű azt mondani, hogy jó, hát én nem hiszek Istenben, mert tehát a múltkor is láttam a YouTube-on, vagy pedig a Facebookon, vagy pedig a televízióban, hogy egyik pásztor nem tudom mennyi pénzt elcsalt egy szegény öreg nénitől. Na, emiatt nem hiszek én Istenben. Ugye, hogy milyen könnyű kifogásokat keresni, mint hogy Isten elé állni személyesen. Hogyha ő már engemet személyesen hív, azt mondja, hogy van ilyen lehetőség, hogy személyesen találkozzak vele, személyesen beszéljek vele, és személyesen meghalljam az ő szavát, akkor még meddig akarok én kifogást keresni Isten ellen? Ez a kérdés, emberek. Még meddig? És kinek fogok én ártani? Istennek fogok ártani? A szomszédomnak fogok ártani azzal? Anyámnak fogok ártani azzal, hogy én folyton keresem az elgondolást, a kigondolást, vagy pedig a kifogást Isten ellen? Kinek ártok azzal, hogyha Isten maga az élet, és én folyton keresem a kifogást ellene? Az élet ellen keresem a kifogásokat, emberek. Tehát nem csoda, hogy sorvadok folyamatosan, öregedek, fáj a derekam, fáj a hátam, fáj minden porcikám, fáj a lelkem, minden bajom van. Hát folyamatosan kifogást kerestem az élet ellen, mert Isten egyenlő élet. Persze, ez egy picit ilyen, hogy mondjam, nem teljesen pontos, mert Isten több, mint az élet, mert ő az élet megalkotója. De hogyha a figyelembe veszem, hogy tőle származik az élet, hogyha én utálom őt, vagy ha kifogásokat keresek én ellene, akkor teljesen egyértelmű, hogy én az élet ellen keresem a kifogást, és így fogom elveszíteni az életet. Megkaptam a lehetőséget, csak nem éltem vele, hanem visszaéltem azzal. És akkor most kimondanám azt, amit már Jézus előttem 2000 évvel ezelőtt kimondott, és felolvasom, hogy ő mit mondott arról, hogy az emberek miért utálják Istent, miért utálják őt is, a mindenható Istent is. Azt mondja a barátainak Jézus, az apostoloknak, hogy János evangélium a 7. részében van ez leírva, a 7. bekezdésben. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ennyi. Ez a valódi ok, barátom. Abba kell hagyni a mismásolást, a sumákolást, a sunyizást, a képmutatást, a kifogásokat, mert Isten egyértelműen megnevezi azt az okot, ami miatt mi utáljuk őt, gyűlöljük őt. És ez az ok nem más, mint az, hogy a mindenható Isten, ha találkozunk vele, ő nem csak azt mondja, hogy van mennyek országa, és az csodálatos, meg hogy együtt legel az oroszlán a tehénnel, meg a farkas a báránnyal, tehát nincsen vérengzés, nincsen semmi gonoszság ugye, az ő jelenlétében. Ő nem csak ezt mondja, hanem ő azt is elmondja, hogy mi az, ami téged elválaszt tőle, mi az, ami engem elválaszt tőle. Ő megmutatja, hogy mi választ el minket az élettől. Ő rámutat a bűneinkre. Na ez a valódi ok, amiért gyűlöljük Istent. És most picit most meg fogom védeni a katolikus vallást, de nem csak a katolikus vallást, a hitgyülekezetét is, az adventistákat is, a Jehova tanúit is, a baptistákat is, és mindenkit. Igen, sok mindent rosszul csinálnak, ők is, én is, és mindannyian. De a valódi ok nem az, amit ők rosszul csinálnak, hanem a valódi ok ez, emberek, hogy ha Istennel találkoznánk, akkor kéne szembesüljünk a bűneinkkel. Fel kéne fogjuk, hogy van bűn, van bennünk életellenesség, ami képes megölni és elsorvasztani a lelkünket. Na Istennek a jelenlétében ez is történik, emberek. Mert ahhoz, hogy a mennyek országa beköltözzön valakinek a szívébe, valakinek az életébe, ahhoz szükséges, hogy Isten kitakarítsa a szutykot, a mocskot a mi szívünkből, a lelkünkből. Na és itt jön be Jézusnak ugye a beszéde, hogy azért gyűlöl engemet a világ, márpedig, hogyha Jézust gyűlöli a világ, akkor gyűlöli Istent, mert Isten küldte Jézust, hogy mutassa meg emberi módon, hogy mit jelent Isten, mi az a mennyek országa. Tehát, hogyha valaki gyűlöli a királynak a küldöttjét, ugye, voltak a királynak küldöttjei, elküldte a király az ő küldöttjét, az ő emberét elküldte egy másik királyhoz, vagy mit tudom, egy báróhoz, vagy valakihez, hogy szóljon, beszéljen vele. De hogyha a báró nem fogadta azt a királynak a küldöttjét, akkor tulajdonképpen kit nem fogadott? A királyt nem fogadta, emberek. De ezért, hogyha valaki nem fogadja, akit Isten elküldött, tehát Jézust ő elküldte közénk, ugye? Hogyha őt nem fogadjuk, akkor mi nem Jézust nem fogadjuk, hanem Istent nem fogadjuk. És aki Jézust nem fogadja, vagy aki minket nem fogad, azt nem fogadja, aki minket küldött, minket Jézus küldött. Tehát a mindenható Isten Jézus szavai által küldött minket. Tehát, hogyha engemet valaki elutasít, akkor nem engem utasít el, hanem a mindenható Istent utasítja el. Érthető? És igen, emberek, tehát ez a rész kellemetlen mindenki számára, kényelmetlen. Tehát elmondom, hogy nekem is az. Én sem vagyok kivétel. Számomra is kellemetlen az, amikor Isten bizonságot tesz arról, vagyis engemet szembesít azzal, hogy van bennem bűn, van bennem gonoszság, van bennem képmutatás, van bennem irigység, van bennem bármi mocsok, ugye, ami rossz. Ez nekem is kellemetlen és kényelmetlen, de ugyanakkor nagyon építő jellegű, emberek. Tehát az ember azáltal épül az ő lelkében, hogy a mindenható Isten szembesíti őt a benne lévő macsokkal. Mert ő azt mondja, hogy ő megtölti a mi lelkünket, a mi szívünket az ő jelenlétével, ami élet, viszont a mocsokba nem akarja bele tölteni az ő jelenlétét, nincs annak semmi értelme. Azt mondja, először kitisztítja a mi lelkünket, a mi szívünket. Először szembesít a bűneinkkel, hogy lássuk meg, valljuk meg, utáljuk meg a saját bűneinket, hogy tisztuljon meg a belső, az edénynek a belseje tisztuljon meg. Mert azt mondja Jézus a vallásos emberekre, akkor azt mondta, és ma is azt mondja, hogy kívülről jól néztek ki, kívülről tiszták vagytok, belül telve vagytok mindenféle mocsok undoksággal, csúszómászókkal, kigyókkal, békákkal. Képmutató, először tisztíts meg az edény belsejét, és majd a külseje is tiszta lesz. Tisztíts meg az edény belsejét, mert ez a lényeg emberek, az egész újjászületésnek, hogy az edény belseje megtisztuljon. És Jézus azt mondja, hogy ő bizonságot tesz afelől, hogy az edényben mocsok van. Emberek, ez a mi szívünk, a mi képmutató, Isten káromló szívünk, az az edény. És az edényben mocsok van, ezt mondja Jézus. Ezért gyűlöl engemet a világ. És nem csak engemet gyűlöl, hanem azt is, aki engemet elküldött. És akiket én elküldök, na azokat is gyűlöli a világ. Mert ők bizonságot tesznek afelől, hogy a magyar ember szíve, a gyergyói ember szíve tele van mocsokkal, bűnökkel, képmutatással, paráznasággal, súlyos bűnökkel. Na ezért gyűlöli a világ Istent. Ezért gyűlöljük Istent, emberek, mert Isten bizonságot tesz, hogy a mi cselekedeteink gonoszak, ő szembesít minket azzal, hogy van romlás a mi lelkünkben, van romlás a mi szívünkben, és ez a romlás visz minket a kárhozatba, a fájdalomba, a betegségbe, a balhéba, a nyomorúságba, a halálba és a pokolba. Szó szerint, emberek, ez történik. Ez az oka, tehát látjátok, hogy én nem tudok én újat mondani semmit. Az én dolgom nem az, hogy én valami újat kitaláljak, valami új dolgot megfejtsek ezen a földön. Nem kell itt semmit megfejteni, emberek. Csak azt mondom el, ami le is lett írva, amit Isten kijelent lélek által, hogy mi a legfőbb probléma a Székelyföldön, Gergyószentmiklóstól egészen Budapestig és Budapesttől Bécsig. Az, hogy az emberek gyűlölik Istent, és az, hogy azt hiszik, hogy hisznek Istenben, és igen, hisznek ők egy Istenben, egy általuk kitalált Istenben. Na, hogyha ezt mondanák a katolikus templomban, hogy hiszünk egy általunk kitalált Istenben, hogyha lenne egy pap, akinek van gerinc a hátában, hogy egyszer úgy mondja a mikrofonba, hogy drága híveim, mostantól legyünk őszinték, mondjuk azt mostantól, gyertek, mondjátok utánam, hogy hiszek egy általam kitalált Istenben. Mert én mindig hittem Istenben, emberek. Ezelőtt 10 évvel is, vagy 20 évvel is, amikor egyszerre több barátnőm volt, akkor is hittem Istenben, emberek. Imádkoztam este is néha, hogy főképp, ha sikeres napom volt, volt abban evés, ivás, paráznaság, mit tudom én, egy maszturbálás, vagy bármi, sörözés. Hát akkor még hálát is adtam, hogy hű, hát az Isten, ez engemet megáldott rendesen. És akkor elmondhattam volna, hogy este, hogy hiszek egy általam kitalált Istenben. Mert ez az Isten a mai nap folyamán engemet nagyon megáldott. Voltam az egyik barátnőmmel, voltam a másikkal is, és a kettő között még söröztem is például. Érthető, emberek, hogy mi a bűnnek a valódi gyökere a magyarság köreiben? Minek köszönhető a tragédia, a tömeges, a nemzeti tragédia? Mert van. Az ember tragédiája az a nemzet tragédiája, a magyar nemzet tragédiája. Minek köszönhető? Ennek, emberek, ennek. Hogy úgy tagadjuk Istent, hogy azt hisszük, hogy hiszünk benne. Mert hiszünk egy Istenben. Bodó Attila is hitt egy Istenben. Én mindig hittem egy Istenben. Az Isten mindig változott. Hol ebbe az Istenbe hittem, hol a másikba. De egy Istenben mindig hittem, emberek. Szükségem volt nekem erre a kapaszkodóra, hogy higgyek egy Istenben. Hogyha van, amit megegyek, valamit felvegyek, van pénzem is, tudok élni a szenvedélyemnek, a motorozásnak, tudok sörözni, tudok szeretkezni, csajozni, vagy kocsmázni, vagy bulizni. Akkor már csak azt hiányzik, hogy na hát akkor egy Isten is valahogy be kéne tenni a kirakatba, hogy legyen akkor már Isten is, na vagy ne legyen az, hogy akkor az én lelkem panaszkodik, hogy nincs neki Istene, nincs neki teremtője. Tessék, kapsz egy Istent, hiszek egy Istenbe. Imádkozzál este hozzá, mondd el neki, köszönj meg neki, hogy ma is kaptál pénzt, megittál, mit tudom én, 20 sört, 10 sört, vagy felszedtél egy új csajt, egy jót paráználkodtál, vagy elloptál valamit, vagy szertettél olyan pénzre, amihez semmi között nincsen egyébként. Köszönj meg neki. Na ez, akihez beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, emberek. Na ezt teszi a vallás. Viszont hangsúlyozom, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a legfőbb oka annak, hogy nem hiszünk Istenben, vagyis nem keressük Istent, vagyis nem kell nekünk a személyes Isten, az élő Isten, az, hogy az élő Isten nem csak a megsimogatja a buksinkat, ő nem csak meggyógyít, mert ezt teszi, de többször bizonságot tettünk arról, hogy ami történt Jézus idejében, az ma is történik. Isten ma is azt cselekszi, amit Jézus által cselekedett. Tehát csodák történnek, jelek történnek, annélkül, hogy kérnénk, emberek. Annélkül, hogy kérnénk, csodák történnek. És ez része Istennek, viszont ő ennél sokkal többet akar. Az, hogy valakinek meggyógyítja a vesséjét, vagy a máját, vagy pedig a gyomrát, vagy pedig a szemét. Ez semmi, emberek, mert ez még csak test. Ez csak test. Ez még csak inkarnáció, úgymond. Test. Tehát ez még csak a karosszéria még mindig. Ez még nem lélek. De hogyha valaki meggyógyult, mert Isten megteszi ezt, hogy meggyógyítja a mi földi járművünket, a testet. Képes meggyógyítani, teljesen helyrehozni. Több ilyen történt. Erről mi beszámoltunk, hogy ilyenek történtek. Nem is kértük, és Isten mégis megtette. De ennél sokkal többről van szó, ennél sokkal többre hív. A lélek meggyógyítására hív, emberek. Ő arra hív, hogy ő teljesen újjá tegye a mi lelkünköt, megnyomja a reset gombot, a resettet, újra indítsa, restartolja a lelkünköt, és teljesen megtisztítsa a mocskot, a sok vírust, a sok baktériumot, a sok fertőzést kipucolja a mi lelkünkből. Új lélek legyünk, gyermekekké formál minket valóságosan. Hiába vagy 70 éves, vagy 80, hogyha Isten, ha Krisztust megismerted, hogyha a bűneiddel szembesültél, és a bűneid meg vannak bocsájtva, akkor te újból gyermek lehetsz. Elveszi a bűneidet, a rossz múltat és mindent elvesz tőled. A rossz emlékeket és mindent elvesz tőled. Először szembesít, megmutatja, hogy mit kell tőled elvegyen. És utána majd elveszi azt tőled. Na de az, ami büdös neked, nekem és mindannyiunknak, hogy ahhoz, hogy Isten megszabadítson a bűneinktől, fontos, hogy szembesítsen. Mert hogyha nem szembesítene, és hogyha én nem utálnám meg a bűneimet, akkor nem tudná elvenni. Vagy ha el is venni, akkor holnap mennék és visszaszerezném magamnak. Szépen elmennék is, és hogyha megszabadított engem fel az alkoholtól, akkor szépen holnap meg is visszaszerezem magamnak az alkoholt. Mert nem tudok élni alkohol nélkül, vagy kávítószer nélkül, vagy bármi nélkül. És ezért utálja a világ Istent, mert Isten nem hízeleg, tehát ő megvigasztal, tehát azt mondja a prófét, hogy megsebez, de be is kötöz. Hát ő muszáj megsebezzen, mert ki kell műtse bennünk azért belőlünk a rákot, emberek. A rákos daganatot ki kell műtse belőlünk a mindenható Isten. Tehát megsebez az ő orvosi szikéjével, kivágja azért a kelést a szívünkről, a fekélyt a szívünkről, muszáj kivágja, megsebez, de be is kötöz, és meg is kell olajjal, meg mézzel, meggyógyítja a sebeinket. Jaj, nekünk nem kell ilyen Isten, nekünk olyan kell, egyfolytában vigasztaljon, és szeressen velünk, mit tudom én, kocintani például, vagy valami ilyesmi. Nekünk ilyen Isten kell. Hiszek egy Istenben, egy ilyen jó pálinkás Istenben hiszek például. Na ez a baj, látjátok, ezt Székelyfülddel is. Ezért kell folyamatosan katasztrófa történjen. És Isten figyelmeztet, az élő Isten, hogy sajnos tömeges pusztulás fog történni. Mint ahogy a Covid-ban történt valamilyen mértékben, ugyanúgy fog történni, csak sokkal nagyobb mértékben. Mert ez a 7 év, amiről beszéltünk, amiről beszél a Jelenések könyve, az most történik, tehát a 3,5 év eltelt, és a másik 3,5 év az intenzívebb lesz, emberek. Durvább lesz. És ezért szükséges, hogy Istennek a gyermekei felébredjenek, mert úgy alusznak, hogy taknyuk náluk egybe folyik. Sajnos ez történik. Meg vannak győzve arról, hogy jaj, nem kell beszélni. Ó, már lejárt, már nincs értelme beszélni, mert nincs, mit tudom, megtörint azt, nem emberek. Jézus nem azt mondta, hogy ottan középen te meg kell állni, és többet nem kell beszélni, hanem azt mondta, hogy azt, amit tőlem hallasz, a sötétségben, a földbe súgva hallasz, azt világosságban, a házetőről kiáltsad, minél több ember hallja, mert te nem tudhatod, hogy ki fog felébredni, ki fog feltámadni a lelki halálból, és ki nem. Ezt mondja az Úr Jézus. Nem azt mondja, hogy hagyd abba a bizonságtevés, mert valaki megvakarta, mit tudom én, a bal fülét is, arra gondolt, hogy kész, abba kell adni a beszédet, mert nincs értelme, megtörtént a szitvászolást. Dehogy is, emberek. Az utolsó percig, az utolsó óráig fontos beszélni, bizonságot tenni. Elsősorban magamét fontos bizonságot tegyek, mert ha én nem teszek magamét, nem teszek bizonságot az élő Istenről, akkor én is vegyülök össze a korpával, mint a disznó. Megyek vissza a régibe, emberek, én is. Nekem szükséges, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről, az életről, aki engemet megmentett, meggyógyította a testemet és a lelkemet. A legeslegfontosabb a lelkemet. Tehát, hogyha senki nem hallgatná, akkor is kéne beszéljek. Miért? Azért, mert úgymond az ördög ugye, az interneten keresztül, de élőben is, bárkivel találkozok, az ördög folyamatosan beszél. Az ördög folyton elővesz valami nagyon érdekes dolgot. Ilyen földi eszközökről beszél, az emberi kész csinálmányairól beszél. Az ördög folyton hirdeti az ő evangéliumát. Az ördögnek mi az evangéliuma? Nem csak az Isten káromlás, a káromkodás, hanem az ördög evangélium az is, hogy gyere, beszéljünk ott, mit tudom én, a lóerőkről, vagy hogy mit vásároltál, én mit vásároltam, nekem ez bevált, meg nem vált be, és folyton, folyamatosan beszélünk a halott dolgokról, és csodálkozunk azon, hogy lelkünk haldoklik. Hát miért csodálkozunk azon, hogy lelkünk haldoklik, hogyha folyton a halott dolgokról beszélünk? Egyszerű kérdés, emberek. Miért csodálkozunk azon, hogy a lelkünk torzul, lelkünk fáj, nincsen békességünk, a lelkünk haldoklik, ha folyton a halott dolgokról beszélünk? Tehát van egy ilyen kellemetlen része az igazságnak, drága embertársak, hogy az élő Isten, az Úr Isten, az egy igaz Isten, az Isten, a mindenható, az ég és a föld teremtője. Ő nem csak a mennyek országát akarja odaadni neked, hanem először, mindenek előtt a gyógyulás lehetőségét, a lélek megtisztulásának a lehetőségét. Na de ez nem kell. És ezért sokkal népszerűbb Isten Gyergyószent Miklóson és Székelyföldön és Budapesten is az az Isten, aki gondolkodj pozitívan, meg bevonzod a pénzt, az új szerelmet, az új szexet, meg az új autót, meg az új munkahelyet. És aki ezt az Istent hirdeti, az tele van pénzzel. Tehát ugye egyértelmű, tehát maga a történés is bizonyítja azt, hogy ő a mammon Istent imádja. Hát a pénzistent, a mammon Istent imádja, a sátánt ugye, és azért van olyan sok rajongója. Van pénze is, és minden hónapban más autója van, mert ő a mammon Istennek kötelezte el magát, neki adta lelkét. Itt a földön megszerezte ő a jutalmát, minden kincset, oda hát már nincs legyen neki kincse, mert ő beleölte a lelkét a földiekbe, a romlandókba, a haldoklókba. Aki mert szembesülni, aki hallott ezt a felvételt, és mert szembesülni azzal, hogy hát igen, kicsit olyan furán beszél a srác, néha dadog meg, minden baja van, de van benne igazság. Valóban gyűlöljük Istent. Valóban gyűlöljük. Nekünk a jó Isten kell, mert az Úristen az sajnos néha olyant is mond, amit nem szívesen hallok meg. Ilyen az Úristen. És az Úristen bizonságot tesz arról, hogy mi van az én lelkemben, a szívemben. Hogy mi okozza a fájdalmat, mi okozza a testi betegséget, mi okozza a lelki gyötrődést, a lelki békétlenséget. Ilyen az Úristen. Ezért gyűlöli a világ az élő Istent, Jézus Krisztus, ugye, akit őt elküldött, és azokat az embereket, akiket Jézus küldött. Tehát minket is gyűlöl a világ. Mert amikor Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, az akkor volt, amikor ők még nem voltak felkészítve. Akkor Jézus még nem halt meg, nem támadt fel, nem küldte el a Szent Lelket. Akkor ők még nem voltak bizonságtevő, csak ilyen gyakornokok voltak, inasok voltak Jézusnál. Őket a világ nem gyűlölte, mert ők nem tudtak jóformán még semmit. Jézus tanította őket, formálta őket, meg minden. De azt mondta, hogy eljön rátok a Szentlélek, és úgy fogtok beszélni, mint én. Úgy fogtok beszélni, mint hogyha olvasnátok. és ti is bizonságot tesztek Gyergyószent Miklóson, Alfaluban, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és mindenhol. Ti is bizonságot tesztek arról, hogy azért van betegség, a testednek betegsége, azért nem tudsz meggyógyulni, azért beteg a gyermeket, mert a szívedben bűn van, a szívedben életellenesség van, a cselekedeteid gonoszak, tehát ti is bizonságot fogtok tenni, mert eljön rátok is a Szent Lélek, Istennek a lelke, emberek. És erről beszél Jézus, hogy az ő gyermekei, az ő barátai három dolgról tesznek bizonságot. Elmondják az igazságot. Az igazság az, hogy Jézus a mennybe ment. Az igazság az, hogy ő visszament a tökéletességbe. Van egy elbukott, rothadó, bűzlő világban élünk, de van mennyek országa, van tökéletessége. És ő oda visszament, és helyet csinálotta mindenkinek. Tehát bárki követheti őt, és bárki megláthatja azt a helyet, vagy azt az állapotot, amit ő úgy hív, hogy mennyek országa. Ez az igazság, emberek. Ő azért jött, hogy elmondja, hogy emberek, amiben ti vagytok, ez maga a rothadás. Még hogyha vannak néha szép napok, és vannak örömök, földi örömök, de még mindig ez rothadás, emberek. Ez a testnek a világa, a test kívánsága. A mennyek országa nem test, az lélek, az gyönyörűséges és dicsőséges. És oda hívlak én titeket. Ha valaki megérti az én beszédemet, és megtisztul, meg fogja látni, hogy én miről beszéltem, és ott fogunk találkozni az Atya asztalánál, ugye jelképesen, allegorikusan, tehát az ő dicsőségében fogunk találkozni. Na ez az igazság, emberek! Ez az igazság, hogy létezik a mennyek országa, és nem az, hogy napi 8 óra munkas, közben ottan izzadsz, este levetközős, büdös ottan, lábadsz, a segges, minden porcikád és minden bajod van, és még mindig lent akarod berendezni a mennyek országát. Ugye? Tehát létezik a valódi, nem ez a mennyek országa, amit mi szépítünk, és egyfolytában dekoráljuk a házunkat, és felemeljük, stódjuk, fogjuk, cseréljük a járművünket, és a feleségünket, és mindent cserélünk, és végül a lelkünk teljesen eltorzul, olyan lesz a lelkünk, egy csodának a lelke. Tehát az igazság maga, amiért Isten elküldte Jézust erre a földre, az, hogy van mennyek országa, és van hely a mennyek országában. Tehát rengeteg hely van. Viszont, hogyha valaki nem tisztul meg, nem fogja azt meglátni. Az a lélek el fog torzulni, felemészti önmagát, a pokol tüzében fel lesz emésztve. Az a lélek a tűzben, ahogy mondta Jézus. Tehát az igazság az, hogy létezik a mennyek országa, és ő visszament a mennyek. Ő nem maradt a föld gyomrában, a sírban, hanem visszament a mennyek országába, és azt mondta, hogy ott majd találkozunk némelyekkel. Sajnos nem mindenkivel, de némelyekkel, akik meghallották az ő üzenetét, és örömmel fogadták azt, azokkal ő fog találkozni ott, az Atya asztalánál. Na ez az igazság. Mi a bűn? Mi a bűn? A bűn az, mert erről a háromról tesz bizonságot a Szentlélek bennünk, az ő gyermekeiben. Az igazságról, a bűnről és az ítéletről. Erről a háromról. A bűn az, hogy nem hiszünk ő benne. Tehát, hogy ő megmutatta az életnek az útját, de minket nem érdekel. Mi azt mondjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, de nehogy megszólaljon, maradjon ott a jászolban, és ne mondjon semmit, nehogy megszólaljon, mert akkor bajok lesznek. Ne mondjon semmit. Maradjon a jászolban, ott a mosolyogjon, és aztán majd mi imádjuk őt. Hiszünk mi benne, csak ne beszéljen, ne mondjon semmit. Na, így akarunk hinni Jézus Krisztusban. A bűn az, hogy nem hiszünk ő benne, nem hiszünk az ő szavában, nem hiszünk abban, amit ő megmutatott. Ez a bűn. Ez az életellenesség, mert amit ő megmutatott, az maga az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet, ezt mondta Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ezt mondja ő. Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet. De hogyha valaki nem hisz ő benne, akkor miben nem hisz? Hát az életben, az útban, az igazság és az életnek az útjában nem hisz. Ez a bűn. És a bűn ugye az életellenesség. Többször mondtam, hogy magyarul a bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség. Mert ő azt mondja, hogy én vagyok az élet. Hogyha nem hiszek ő benne, akkor az élet ellensége vagyok. Aki nincs velem, ellenem van, ezt mondja Jézus. Aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezt mondja az Úr Jézus, akit tagad Székelyföld Jézus nevében, tagadja Jézust. Ez a bűn, hogy nem hiszünk ő benne, nem hiszünk abban, amit ő megmutatott, nem is vagyunk kíváncsiak arra, amit ő megmutatott. Ez a bűn, ez az életellenség. Így válunk az életellenségévé. És a harmadik dolog az ítélet. Aki megmaradt a bűnben, az életlenségben, az élet ellenségévé válik, és elpusztul. A lelke is eltorzul, és elég a gyehenna tüzében, emberek. Azt mondja, hogy e világ fedelme ítélet alatt van, aki a testi gondolkodásban hisz, emberek, az elbukott ádámi, kájni gondolkodásban hisz, az az ember még mindig ítélet alatt van. Ez a mi dolgunk, ez minden egyes embernek a dolga, aki megismerte az élő Istent, és Jézus szavait megismerte, és újjászületett, hogy bizonságot tegyen folyamatosan az embertársainak az igazságról, a bűnről és az ítéletről, mert mind a három valóságos. A mennyegországa valóságos, a bűn, ami eltorzít, testi és lelki fájdalmat okoz, az is létezik, mert nem hiszünk az életbe. És az ítélet, na az is létezik, az is eljövendő. Hogyha az ember meghal, például ezen a mai éjszakán meghalsz, akkor ítélet alatt leszel. Ha a lelked nem tisztult meg, ha te nem kaptál, te nem szembesültél, nem kaptál megbocsátást és feloldozást a bűneidre, ha te nem kaptad meg a váltságdíjat, hogy a bíróságról téged kiváltsanak, akkor meghalsz a bűneidben, ember, és ítélet alatt leszel. Ott már nincs lehetőség másképp dönteni. Mi hiába menjünk reinkarnációs tanfolyamra, emberek, hazugság veszélyes, testi gondolkodásból született a reinkarnáció tana. Ezért van benne a nevében is az, hogy reinkarnáció. Tehát újból re, ugye újból in, ban, ben, és carne, ugye test. Tehát újból a testben, a testi gondolkodásból születik a reinkarnáció tana. Nem a lélekből. De az igazság nem test, emberek. Le van írva, hogy a test nem örökölheti a mennyek országát, csak a lélek. És angyali testet kap a lélek. Angyali testet. Ez az újjászületés. Után, a test elvitetik, ez a fizikai test, megeszik a férgek, angyali testet kap a lélek, Istennek a gyermekei. Ez az igazság. És ezért, hogyha valaki beszél a mennyek országáról, vagy Jézusról, vagy Istenről, úgy illendő beszélni, hogy mind a háromról, mert csak az igazságról beszélni, hogy van a mennyek országos, az milyen szép, ott a minden tökéletes, meg minden gyönyörűséges. Ez igaz, mindennek saját fénye van, nincsen szükség napra, nem alszunk ott, nem kell aludni egyáltalán, nincs értelme az alvásnak, nincsen bűn, amit ki kell pihenni, nem kell lefeküdni este, ugye? Mert mindennek saját fénye van, tehát minden telve van Isten dicsőségével. Ez a mennyek országa, de aki csak erről beszél, az bűnt követel, emberek. Mert fontos nekünk beszélni az igazságról, a mennyek országáról, de arról is, ami minket megakadályoz abban, hogy meglássuk a mennyek országát. És fontos arról is beszélni, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki nem szakad el a bűntől, ha valaki nem tisztul meg. És mivel, hogy a világ utálja azt, hogy az Isten gyermekei a bűnről beszélnek, az ítéletről beszélnek, ezért utálják Jézust, utálják Istent. Persze, hogy azt mondják, hogy jaj, szeretjük Jézus. Hát van egy szobor a szobában, egy a konyhában is, és egy poszter a mit tudom én, a fürdőszobában. Ügyeljetek, emberek, ez mind bálványimádás. Az ezotéria is hisz Jézusban. A New Age ezotéria, Buddha, hinduizmus hisz Jézusban. Egy általuk elképzelt Jézusban hisz. A jogában is hisznek Jézusban, reiki, meg különböző misztikus tanokban hisznek Jézusban. Csak az evangéliumok Jézusában, az élő Jézusban, aki ma is erővel és hatalommal bizonságot tesz, az ő szavai mellett abban nem hisznek. Az általuk elképzelt Jézusban hiszek egy Istenben, és hiszek egy Jézusban. Hiszek egy általam elképzelt Istenben, és hiszek egy általam elképzelt Jézusban. Ezért vagyok beteg, a gyermekem is ezért beteg. Ezért van folyton konfliktusom ott a családban, anyám, apám, mindenkivel. Ezért vannak rémálmaim. Ezért van bennem félelem, mert én egy Istenben hiszek, a sok közül. És egy Jézusban hiszek, a sok közül. Nem az élőben, nem a feltámadban. Aki megértette, töltse le majd a felvételt, ossza meg embertársaival. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!